lesz. Kihúzott a dobozból egy másik ruhát, amelyik ugyanabból az anyagból készült, és majdnem ugyanolyan volt, csak a szoknyája bővebb és kis puffos ujjai voltak. Anya-lánya ruhák. Egyszerűen nem tudtam ellenállni nekik, mondta Victoria felé nyújtva. Emlékszel, Szívi, kicsikorodban mindig egyforma ruhát viseltünk. Victoria egy lépés hátrált, az arca idegesen megrándult, de erőt vett magán, és örömet tetetve a ruha után nyúlt. Nagyon megható, de Vicky valójában visszakényszerítette a régi keretek közé, amelyből végre sikerült kikászálódnia. Nem akarta, hogy az anyja válaszol neki ruhát. Annyira ellenkező egyéniségek voltak. És legfőképpen nem akart ennek a ragyogó teremtésnek, akinek még Rose is annyira behódolt, gyatra másolata lenni. Rose olyan arccal nézett rá, mint aki valóban nem érti, hogy miért nem lelkesedik, mire Victoria kierőszakolt egy elismerő mosolyt, valami köszönetet motyogott, aztán maga elé tartva a ruhát a tükör felé fordult. Részben azért, hogy megnézze magát, részben azért, hogy elrejtse a bosszúságát. Utálom ezt a ruhát, is törgött magában. Utálom, utálom, utálom. Ezek a lehetetlen puffos ujjak. Anyué elegáns, de ez csak idétlen. Alig várom, hogy viseljük, örvendezett Vicky. Tudom, hogy rettenetesen hóbortos vagyok, de egyszerűen nem tudtam ellenállni. Elismerést várva Rúszra pillantott, és a hódoló mosoly nem is maradt el. Ja, majdnem elfelejtettem, kiáltott Vicky. Neked is hoztam ajándékot, édes. Nekem? Ez igazán nem lett volna szabad, Mrs. Logan. Bocsánat, Vicky. Igazán. És ha vonakodva is, örömmel fogadta a négyszögletes, lapos dobozt, ami az anyagok alól került elő, és egy sárga sállapult benne. Igazán semmiség. Egyszerűen ez a szín jutott eszembe a fekete hajadról. Victoriát, ahogy ott állt, megdöbbentette ez a pazarlás. A ruhákon még ott lógtak az elcédulák, és egyáltalán nem voltak olcsóak. Ezért az összegért nagyon szép vászonruhákat is lehetett volna venni, ami sokkal okosabb és sokkal jobban kihasználható. De hát a szertelenség hozzátartozott Vicky bájához. És Victoria, miközben engedelmesen levette a blúzát, kilépett a sortjából, és a fején keresztül belebújt egy csíkos ruhába, szitta magát, hogy ilyen ünneprontó. Végül is nem az ő dolga, hogy a pénzzel törődjön. Isteni, nem? Ragyogott Vicky, és belerázta magát a saját csíkjaiba, aztán vigyázva, hogy az ablakból a fény a legjobb szögben érje, odahúzta magából Victoriát a tükör elé. Rose önkéntelenül tapsolt, Vicky mosolyogva nézte az anya-lánya képet. Victoria is mosolygott. Olyan kényszeredetten mosolygott, hogy szinte lehetetlen volt nem észrevenni, hogy kétségbe van esve. Vickyt azonban teljesen megszédítette az öröm. Kérjük meg Rose-t, hogy csináljon egy fényképet rólunk, mondta Victoria csípőjét szorongatva. Egyforma frizurát is csinálhatunk. Ez már túl sok volt. Valami, mintha felmondta volna a szolgálatot Victoriában. Elhúzódott, és azzal a kegyetlenséggel, amit ritkán engedett meg magának, azt mondta. Legalább ne közölje Stan bácsival, mennyit fizettél ezekért a ruhákért. Figyelte az anyját, és látta, hogy a szavai, mint a nyílhegyet célba találtak. Vicky egy pillanatra meghökkent, aztán könnyedén vállat vont. Ugyan, Stan olyan, mint egy vénasszony, te is tudod. De miért kell neked mindent elrontani? Kérdezte sebzetten, esdeklő, nagy szemeket meresztve, mint egy bájos kisgyerek, akit igazságtalanul megbántottak. Miért? Miért tetted ezt itt a Rose és Victoriát abban a pillanatban, ahogy együtt maradtak? Miért voltál ilyen galád? Egyébként is, ki az a Stan bácsi? A családbarátja. Tiszteletbeli nagybácsi, magyarázta Victoria. Félig már szégyenkezve hálátlansága miatt. Bankelnök vagy valami ilyesmi, és ő intézi a pénzügyeinket, vagy legalábbis igyekszik. Beakasztotta a csíkos ruhát a hálószoba beépített szekrényébe, a többi mellé, hogy ne is lássa, és becsukta az ajtót. Újra elrestelte magát, ugyanakkor felháborodott azon, hogy Rúsz is őt ítéli el. Nem érdekel, tört ki. Anyu igenis pazarol. Jobban szeretnéd, ha fukar lenne? Nem is tudod, milyen szerencsés vagy, hogy olyan anyád van, mint Vicky. Mintha csak... Bruce hirtelen észrevette magát, és elhallgatott. Ugyan, morogta, rád jött az 5 perc. Ez nem veszekedés, bizonygatta magában Victoria, miközben látszólag elmerülten reszelgette a körmeit. Ez csak cívódás, ami előfordul szobatársak között. Ennek ellenére nyomorultul érezte magát. Sértő módon viselkedett, de ugyanakkor őt is megsértették. A forró, visszatartott könnyek szúrták a szemhíját. Kirobbanni, ütni, verni, felrúgni valamit. Bruce semmi jelét nem adta az együttérzésnek. A tükör előtt állt, és a sárga sifonkendőt próbálgatta. Háromszögbe hajtotta, megkötötte a feje tetején, azután az álla alatt, majd hátravetette a kendő két végét hosszú, vékony nyakán, és nézte, hogy áll jobban, anélkül, hogy Viktóriától tanácsot vagy véleménykért volna. Néhány perc múlva, a kendő még mindig rajta volt, megfordult, és szó nélkül kiment a szobából. Viktória várt, amíg a lépések zaja elhalt a lépcsőkön. Hallotta a csapóajtó kattanását, a padló recsenését, amint valaki átmegy a verandán, és ekkor dühötten a szoba másik végébe vágta a körömlásfolyt. Az egyik ágyon, amelyik éppen közelebb volt, hassa vágta magát, az alsó ajkát addig harabdálta, amíg fájt, és mindenképpen igyekezett visszanyerni az önuralmát. Rúz, és közte soha nem volt komoly nézeteltérés. A Larry Mori napok valójában csak elmélyítették növekvő barátságukat. A hosszú lovaglások, a jótékony henyélés, amikor egyszerűen csak feküdtek és beszélgettek, a helyek, amelyek Victoria legelső emlékeiben gyökereztek, és amelyeket ezekben a napokban megosztott Rússzal, mind új távlatot nyitottak a barátságukban. Ezt nem szabad elrontani, gondolta Victoria kétségbe esetten. Semminek a világon nem szabadna elrontania. Szüksége volt Rússzra. Szüksége volt egy barátra, aki egyedül az övé, akinek semmi kapcsolata nincs Larry Morral vagy Vickyvel. Egy olyan barátságon alapuló, teljes biztonságra volt szüksége, amelyben az árulás veszélye nélkül elmondhatta a gondolatait, és megvallhatta a titkait. Szüksége volt arra, hogy kikerüljön az anyja bűvköréből, és megálljon a saját lábán. Ezt a szükségérzést Victoria még soha nem fogalmazta meg. A szívében mélt csupán, szavak nélkül. Nem mondta ki, hogy Vicky uralkodik felette, ugyanakkor érezte, hogy az élénkségével és a bájával hatalmában tartja. Ki kell törnie. Túlságosan sokáig élt az anyja bűvkörében. Vagy kitör, vagy semmi, egyáltalán semmi nem lesz belőle. Anya-lánya ruhák, motyogta dühösen. Az én koromban. Hirtelen pánikszerű menekülési vágy fogta el. Lecibálta magáról a ruhát, felvett egy ócska inget és egy farmernadrágot. Lábújhegyen elosont az anyja szobája előtt, és a hátsó lépcsőkön lefutott egyenesen az istállóba Georgehoz. A ló a mező távoli zugában legelt, de a fücóra azonnal jött. Victoria a kifutó rácsáról George csupasz szőrére vetette magát, és kifordította a legelő felé vezető kapun, le a kavicsos ösvényre. Az állat még fáradt volt a reggeli lovagástól, úgyhogy kezesen ment, amerre gazdája irányította. A fák mélyen lehajló ágai elől lelehajolva Victoria beért az erdő sűrűjében. A háborgó indulatok, amelyek kiűzték, lecsillapodtak, és lassan eláradt benne a béke. Több mint egy órát lovagolt. Szügyébe vágva a sarkát, vagy sörényét gyengéden meghúzva irányította George-ot egyik ösvényről a másikra. Azután abban a biztos tudatban, hogy legalábbis egyelőre győzedelmeskedett ezen az ijesztő, féltékeny irigységen hazafelé indult. És legelőször is az anyjához megy, hogy lássa, és bocsánatot kérjen, amit olyan kiállhatatlan volt, azután pedig kibékül Rússzal. Csordultig tele volt jó szándékkal, és vágtába kényszerítette George-ot. Az elkerített kifutó kapujánál leugrott a hátáról, szeretettel megveregette a szügyét, és útjára küldte, azután döntő elhatározással a ház felé indult. Ahogy belépett a halba,